Hangzik. Azzal a szomorú hírekkel kezdenem, hogy ez az első olyan műsorom itt a Rádió Bézsben, amelyik nem napsütötte stúdióban zajlik, mert sajnos most nem tudtam napsütést intézni, pedig igazán szerettem volna. Még egy szolgálati közleményem van, mulasztottam. Elfelejtettem előzetest adni, ezért a tükön ülő hallgatók kedvéért most gyorsan a műsor elején elmondom, hogy kik lesznek az én vendégeim. Két vendégem lesz, az első vendég már itt is ül velem szemben, Pészücs Julianna, a Mozgóvilág főszerkesztője, művészettörténész, műkritikus. A második órában pedig dr. Bognár Anikó, akit én úgy neveznék, hogy az angoltanár, mert nekem Anikó az angoltanár, a Karinti Gimnázium angol tagozatának igazgatóhelyettese volt egészen nyugdíjba vonulásáig. De hát a tanár mindig tanár marad, úgyhogy azt hiszem, hogy egy tanárral van mit mostanában megbeszélnünk. Akkor egy icipicit zenélünk, és aztán Pészücs Julianna. Madár Tamás elúszott a zenével, mi meg belevágunk a beszélgetésbe Pészücs Juliannával. Egy játékszabályt azért szeretnék leszögezni. Én úgy szoktam beszélgetni, és ezt több más kollega is csinálja, hogy kérdezek, és ha valamiről úgy gondolod, hogy nem, akkor azt mondod, hogy passz, és akkor ugrunk, és jön egy következő kérdés. Teljesen megdöbbentem, amikor átgondoltam az életutadat. Egy. legalább 3 ember helyett dolgozol, ezt nem is tudom, hogy lehet bírni, mert hogy mellesleg egyetemi tanár is vagy, és azt hiszem még mindig oktatsz, így van, Pécsett. Aztán a másik, hogy szerintem te vagy Magyarországon a legrégebben regnáló főszerkesztő. Jól gondolom én ezt?
Hát számoljunk, 33 éve vagyok főszerkesztő. Tudomásom szerint szaklapok között vannak ilyen megátalkodott túlélők.
Ez egy jó kifejezés, ezt megjegyezik.
De a vegyes műfajú heti lapok, folyóiratok között nincs. Azért ez hozzá kell azt is tenni, és ezt te biztos meg fogod kérdezni, hogy ez a papíralapú kultúra, ennek az érvényessége biztos, hogy az elmúlt 33 év alatt sokat vesztett az erejéből.
Megkérdeztem, vedd úgy.
És hát ragaszkodom, meg az a csapat, aki mögöttem, amely mögöttem áll, az is ragaszkodik ahhoz, hogy ami a belefektettünk ennyi energiát, azt nem adjuk. Deák Ferenc mondta, hogy a nemzettől csak azt lehet elvenni, amelyről önként lemond. Nagy a kísértés, hogy önként lemondjon az ember ebben a millióban, ebben a anyagi konstellációban, ebben a politikai légkörben. Nem titok, hogy ellenzéki lapnak számítunk, azokat büszkén valljuk is, de hát mindenképpen nem olyan légkör van, amelyben könnyű lapot csinálni, de akkor azt a pátoszt, ami ennek az ellenszélben való működésnek a velejárója, ezt felvállaljuk, és most már a lap szinte magát szerkeszti, mert van egy állandó holdudvar, és a holdudvarnak is van holdudvara, és ez fontos sok embernek, nem csak nekem, sőt úgy érzem, hogy néhány szerzőmnek, állandó kolumnistámnak, annak talán még fontosabb, hogy van egy biztos pont, amely hónapról hónapra el tudja mondani a magáét. Ez néhány publicista, néhány kritikus, ez összesen, egyébként ha összeadom, ez 15 ember.
Nem sok.
Hát egy havi folyóiratnál nagyon sok másnak, még, tehát az állandó. És akkor ezen kívül van további 20-25, amely rotálódik, és mindig vannak újak. Szeretném, hogyha lennének újak.
A neten nem is vagytok jelen?
De jelen vagyunk, sőt van egy fiatal munkatársunk, Gárdonyi László, akinek sokat köszönhetünk, egy rendes honlapunk van, amely éppen az elmúlt hetekben nagyon rendesen felfrissültünk.
Ilyen folyamat zajlik, én ezt ilyen álnaív kérdésként tettem föl, mert láttam, hogy nem tökéletes az elérhetőség meg a kínálat még.
Betörnek. Egyébként a kínálattal, hát mint minden papíralapú folyóirat. Állandó számlát kell vezessünk, hogy mi éri meg, mikor tegyük föl a netre a lapot. Mi úgy döntöttünk, hogy mindig föltesszük azonnal, ha lehet, a beeltetésként a tartalomjegyzéket, akkor utána 2 hét múlva föltesszük azokat az írásokat, amelyek okafogyottá válnak később. Például a színikritika vagy hangversenykritika van, akkor azt nem tartogatjuk. De hogyha mindent föltennénk, akkor ugyan miért csináljunk önmagunknak konkurenciát?
Világos. Világos. Hát ilyen neveletlen kérdést, hogy példányszám nem teszek föl, meg egy lapnak a súlya...
Föltelted.
Fölteltem?
Persze. 3500 példányszám vagyok.
Ez óriás.
Ez egy fantasztikus példányszám, és ez 1200 állandó előfizető. A többi, persze, éppen ezért, mert semmi reklámunk, gyakorlatilag a Klubrádión kívül mi reklámot nem engedhetünk meg magunknak, tehát a majd elterjed alapon szoktuk csinálni. A Lángtékában jelen vagyunk a nagyobb könyvüzletekben, írókboltjában, a Műpában. Ezen kívül a pályaudvarok nagy újságos kioszkjaiba. Ott megy is, van, ahol rögtön elmegy, van, amikor valami visszajön, de a vegyes műfajú havi folyóiratok között azt hiszem mi vagyunk a legnagyobb példánca.
Hát a hallgató kedvét elmondom, hogy volt Magyarországon egy Nyugat című folyóirat, amely a mai napig történelmi jelentőségű, és azt hiszem csúcskorában is csak néhány száz példányban jelent meg, úgyhogy úgy tessék értékelni ezt a 3500 példányt. A folyóirat szerkesztésnek a gondjaihoz tartozik, hogy az embernek aktuálisnak kell lenni, de előre kell gondolkodnia, hogy mi marad, mi lesz, és mi marad aktuális akkor, amire a lap megjelenik. Mennyire tudtok aktuálisak lenni?
Szerencsére különböző sávon mozgunk. Egyébként nagyon kedves voltál, hogy ezt a példányszámot így felértékelted, de mi nem tisztán irodalmi lap vagyunk.
Hát nem.
Ha nem irodalmi, egyébként egyharmad részben tisztán irodalom. Tehát a mozgóvilág struktúrája az úgy néz ki, hogy egyharmad szintiszta irodalom, egyharmad társadalom, amelyben társadalomtudomány, szociológia, politológia, vagy egészen nyers politika is benne van, egyharmad részben pedig úgynevezett reflexió, ami kritika, esszé, ez a kettő közötti műfaj. Az volt az első megállapodásunk, krédó, amikor elkezdtük a csapattal csinálni, hogy nem annyira a műfaj fogja meghatározni, hogy mi kerül bele a mozgóba, hanem a szöveg minősége. És néha a legmozgósabbnak azokat az írásokat tartjuk, amelyet tulajdonképpen nem is tudunk besorolni, hogy ezt most reflexív, vagy irodalom, vagy politológiának tekintünk, hanem jó szöveg. Na most, hát nagyon nehéz mindig rátalálni, de az aktualitáshoz visszatérve, nagyon szeretnénk aktuális dolgokat csinálni. Ebben a kerekasztalok sokat segítenek. Ennek az átfutása 2 hét, a következő a kerekasztalunk, amely be fog következni a márciusi számunkba. Farkas Zoltán, Arakovács Attila, Dezsőfi Tibor és Piró György voltak éppen Európa jövőjéről fog beszélni, amelynél aktuálisabbat azt hiszem alig ha tudunk elképzelni, az a akkor van szerencsénk, ha mint a jó kacsavadászok, nem közvetlenül a kacsára lövünk, hanem egy picit elé, amiben belerepül a kacsa. Hát ezzel az Európa témával most a mai nappal való.
Nem lehet mellé lőni.
Nem lehet mellé lőni, ott kacsa hullani fog, biztos. És hát tervezek kerekasztal beszélgetéseket, liget, projekt természetesen, az állandó moderátorunk Pikó András, aki nagyon-nagyon szeretne a nagy ellátó rendszerekről, ezen belül is az egészségügyről, amelyben különösen beleásta magát csinálni egy kerekasztalt. Természetesen nem fogjuk tudni kikerülni az oktatás, és hát ez most szinte már túl van beszélve, olyan aktuális. De azért hagyj büszkélkedjek ezekben a kerekasztalokban, fapadosnak nevezzük ezeket a kerekasztalokat. Azért, mert olyan kényelmetlen viszonyokat tudtunk teremteni, hogy ne is reménykedjenek a meghívottak, hogy vizen kívül, olykor még vizet is nehezen tudunk adni. Ez kifejezi a mi aszkétikus, már-már föld alatti jellegünket, az anyagi helyzetünket biztos, de például mi voltunk az elsők, azt hiszem a folyóiratok között, akik az ukrán kérdést annak idején feszegették, még nem is lőttek Kelet-Ukrajnában, amikor mi már csináltunk egy ukrán blokkot, valamint Horthy Miklósról is egy nagyszerű blokkot tudtunk csinálni, ez egy egész szám volt. Az egy külön kihívásunk, ha egy úgynevezett blokkot sikerül csinálni, amikor szinte úgy, mint a kanasztánál összejönnek a adott témák, és olyan is volt, hogy az egész szám, és hát mi is szeretünk augusztus-szeptemberi számot összevonni, de becsületünkre legyen mondva, hogy akkor tényleg dupla számot csinálunk, mert hogy az előfizetők ezt ne érezzék meg. 128 oldalon jelenünk meg különben, és akkor mindig legalább 220 oldal, hogyha az egy nyári dupla számot megcsináljuk, amit szerettünk általában tematikusra faragni.
Hogy működteted, és hogy tartod frissen, éberen az úgynevezett szerkesztői szimatot? Amikor az ember úgy megérzi, meg kikalkulálja, hogy ez jön majd, ez van a levegőben, és ez még akkor is a levegőben lesz, amikor a lap megjelenik, vagy amikor a szerzők előállítják a műveket?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ha én erre tudnám a választ, akkor biztos, hogy...
De van neked ilyen?
Van, és többek között, hogy mi most itt ülünk és beszélgetünk, te is szimatrész vagy. Tehát nagyon sok emberrel kell beszélgetni, a zsizsegés elkerülhetetlen. Ennek a zsizsegésnek vannak rossz oldalai, hogy egy állandó mozgást jelent.
De hogy mindent ott kell lenni,
értesülni. Ha nem is ott kell lenni, tudni kell róla. Nagyon sokat kell olvasni, ehhez egyébként Pécs nagy segítséget jelent, hogyha már szóba hoztad Pécset.
Ahol is tanítasz, igen.
Ahol tanítok, és...
És ahol egyetemi tanár vagy, ahol... ezt azért kevesen tudják.
Egyetemi olyan. Tanár vagyok, doktoriskolában törzstag, nagyon szeretem csinálni, és első perctől kezdve bennem volt egy pedagógiai furor, amelyet a legkülönbözőbb búvópatak részekben szoktam kiélni. Először a gyerekeimen próbáltam ki magam, azután a kollégákat hoztam pedagógiai helyzetbe, aztán a rendszerváltás után, tehát viszonylag későn, ez magam számára későn, ezt csak azt gondoltam, hogy én annyira szeretnék tanítani, és akkor megüllepettem ebben a pécsi társaságban, de ennek van egy nagyon jó mellékes hozadéka. Én ugyan nagyon szeretek vezetni, de Pécsre mindig vonattal megyek. Ez 3 tiszta órát jelent, olvasni. Oda és vissza. És ilyenkor ez 6 óra alatt nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tapasztalni. Néha teljesen feldúltan szállok le a vonatról, akár oda és vissza, amiket olvasok, és akkor abból általában mindig lesz valami. Valami felé biztos, hogy elmozdul a fantázia, és nagyon sokszor, hála a mobiltelefonnak, az még ott helyben, a vonaton elkezdett valamit szerkeszteni. Egyébként én egy vad barbár vagyok a technicizmussal kapcsolatban. Mindent kicsit később csináltam. Később lett internet hozzáférésem, később lett mobilom. De akkor, amikor elkezdtem Pécset tanítani, akkor rájöttem, hogy mese nincs, tehát muszáj volt fölzárkózni. Azt hiszem, hogy a technika nekem sokat segít. Tehát enélkül se az internet hozzáférés nélkül nem lehetne szimatom sem. Tehát...
Egy intim kérdést tennék föl neked, hogy szeretsz jobban olvasni, számítógépen vagy papíron?
Egyértelműen papíron. Annyira, éppen tegnap volt a szerkesztőségben erről egy vita. Természetesen nem tudom kikerülni, amikor ömlenek lapleadás előtt a cikket, akkor mese nincs, csak a nagyon érzékeny anyagokat kérem, hogy nyomtassák ki, aminél nagyon kell oda kell figyelni. De a saját cikkeimet azt úgy szoktam leadni, hogy megírom, kinyomtatom, hangosan felolvasom, a hangos felolvasásba javítom be a papírba, azt átvezetem a számítógépbe, és így. És szent meggyőződésem, ilyen vémmámi lettem, hogy attól romlott le a közstílus, mert ezt a kerülő utat nem csinálják meg.
Ezt jó helyen mondod, én rádiós vagyok, és a rádió számára írok valamit. Ezt általában nehezen szokta a hallgatóság megemészteni, hogy hiába rádiós valaki, az előfordul, hogy írott műfaj van a rádióban. De hát a rádiósok számára természetes, hogy föl kell olvasni, mert hallani kell, hogy hogy hangzik, és a szemed az azt olvassa, amit írni akartál, nem azt, amit írtál, hanem amit szerettél volna írni, és az nem ugyanaz, de ha fölolvasod, akkor nincs mese, mert akkor azt olvasod föl, ami ott áll azon a papíron adott esetben.
Egyébként valószínűleg a tanári furor és ez a bizonyos felolvasás között lehet valami kapcsolat. Előfordulnak olyan jelenetek a mozgóvilág életében, díjkiosztás, vagy valamilyen összejövetel, amikor nekem prelegálnom kell.
És a díjkiosztásra majd kérdezek.
Udvariasságból, hogy betartsam az időt, ezért megírom. Na most, általában ezeket különösen jól kell megírni, mert hogyha ezt nem írja meg, akkor nagyon unalmas dolog papírról felolvasni. Tehát itt muszáj valamilyen olyan technikát kitalálni, hogy az rendesen meg legyen írva papíron. A cikkeimmel is ezt igyekszem csinálni. Nem mindig sikerül, de igyekszem.
Van nektek egy nagyszabású díjatok, és a kiosztásáról éppen az e-havi számban tudósítasz. És nagyon szépen kérlek, hogy nálad, a tőled megszokott módon írd le, hogy itt miről is van szó. A díjat úgy hívják, hogy aranytöpörtyű díj. Hogy néz ki ez a díj?
Kezdetben vala egy nívódíj. Ugye 33 évből legalább 25 évre megy vissza ez a nívódíj. Nem volt neki külön neve, de a külsőbségek
volt.
Annál szebbek voltak, mert járt hozzá egy szép, vastagon bérelt fehér boríték a díjazottnak, egy kicsivel vékonyabb boríték a laudálónak, aki a laudációt elmondta, valamint az előtérben dúsan megrakott libamájas, kaviáros szendvicsekkel, folyóborral. Ez volt az évi nagy ünnepségünk. Először a szendvicsek maradtak el, aztán nem maradt a folyóbor, az még most is megvan, azt majd elmondom. De hát aztán először a laudációknak a borítéka maradt el, legutoljára pedig elmaradt a díjazottaknak a borítékja. És egy évben aztán nem is adtunk díjat, mert annyira féltünk, hogy most végünk van, és aztán azt mondtuk, hogy tulajdonképpen nem is szeretjük mi annyira ezeket a szendvicseket, és akkor aztán mit szeretünk mi a legjobban? Tulajdonképpen a lila hagymát töpörtyűvel, jó kenyérrel. És akkor vettünk a Hold utcai csarnokban rengeteg töpörtyűt, és hát ették, ha már kacsánál tartunk, mint kacsa a nokkerlit, hát remek volt, és csak forró készszorítással tudtuk díjazni a díjazottuk, az még mindig nem volt neve. És akkor elhatároztam, hogy valami gyönyörűt kell csinálni ebből, és akkor az itt felolvasott szövegem, ben elmondtam, hogy hát vegyétek figyelembe, hogy milyen helyzetben vagyunk, és akkor véletlenül kiszaladt a számon ez az aranytöpörtyű. Ez 2 évvel ezelőtt volt, és idénre megcsináltam az aranytöpörtyű de facto. Gyerekkoromban én nagyon kreatív voltam, amit az irodalmi érdeklődésem teljesen elsorvasztott, és teljesen visszatértem a 8 éves énemhez. A házban van egy nagyszerű kínai bolt, ott vettem 9 darab fogpiszkálós dobozt, kiöntöttem belőle a fogpiszkálókat, vettem gyurmát, a gyurmát az, mint kis szobornak a posztamensét alakítottam ki, bele tűztem egy fogpiszkálót, és vettem aranykályha festéket egy művészellátó boltba, és először csináltam egy kísérletet, hogy vajon ez működik. Gyönyörűen működött a bearanyozás. Minden rossz aranykeretemet gyorsan learanyoztam ennek örvén, tehát nagyon profitáltam ebből az aranyból. Igen, csak hogy kemény hány ingert és szemkifolyást eredményezett az arany, és csak utólag olvastam el, hogy maszkba kellett volna kesztyűmmel, és mindenféle ófelszerelésben, úgyhogy alig tudtam magamat helyrehozni, úgyhogy úgy éreztem, hogy a véremet adom ezért az aranytöpörtyűjét, és nagy sikere volt, úgyhogy teljesen bejött, úgyhogy maradunk az aranytöpörtyűnél, azt hiszem. És ez teljesen kifejezi a...
És nem romlik?
Hát azon majd az...
Voltak hát még csak 2 éve.
Nem tudom, majd meg fogom kérdezni a díjazottjaimon, hogy mi történt. Akkor is ott van a nyoma, és hát igen.
A romlásról jut eszembe, hogy közkeletű tapasztalat, és sokakat ez bosszant, főleg az idősebb generációból, hogy a lapoknak, de egyébként a könyveknek is, a szövege romlik. Helyesírásilag, stilisztikailag. Ezt azért hozom szóba, mert a Mozgó azon kevés lapok közé tartozik, amelyiknek van olvasó szerkesztője. Tessék elképzelni, ki is van írva az impresszumban, hogy olvasó szerkesztő. Ugyanis ez a munkakör, ez felszívódott, eltűnt a magyar nyomtatott világból, aminek a következménye ez a szövegromlás, amire utaltam. Nálatok van olvasó szerkesztő.
Kérem szépen, először az olvasó szerkesztő eltűnése az napilapoknál volt megfigyelhető. Véletlenül jó barátaim voltak napilapos olvasó szerkesztők, akiket egyik pillanatra a másikra kiraktak. Az olvasó szerkesztő, én szívesen megspórolnám anyagilag, ez egy rengel, az olvasó szerkesztő a legfontosabb. Ez először is a lap egységesített nyelve miatt, hogy ezt a 3 különböző világot, amiről beszéltek, ez körülbelül mégis egy nívóra lehessen hozni, hogy ne váljék blogbejegyzésé, Facebook karakteri az egész, hogy ennek adjon, tudom, régi módi kívánalom, hogy adjon valami méltóságot a szövegnek. Én még az ikes igéknek a konjunktívuszát is időnként számon kérem a szerzőkről.
De már szégyeled magad miatt.
De már bizonyos, mondjam, megengedőleg, de a babe-bambenben nem engedek. De hát hova tovább, egy törpe minoritás vagyok, ahogy ezt mondani szokták, ezeket a stilális elvárásokat. Szerencsére a mindenkori olvasószerkesztő álljon itt emlékül az eddigieknél, Bognár Robert volt az első, aki aztán nagyon hamar főszerkesztő helyettesként működött, és az elmúlt 5 évig nagyon erősen jelen is volt a lapunkban, most is jó barátok vagyunk, csak ő a színház világához szegődött el. Utána Schreiber Gyuri volt az olvasószerkesztő, aki a HVG-nek lett aztán az olvasószerkesztője. Nagyon sokáig csinálta Tábori Zoltán, aki regényíró szociográfus, most pedig Friss Robert egy rövid ideig, és most pedig Pap Sándor Zsigmond, aki a Népszabadságból került ki, de mindegyik írt. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az olvasószerkesztés az valóban a stílus technikai kivitelezése és a kreatív szépírás között kell, hogy elhelyezkedjék, mert ha ez nincs, akkor nincs füle arra, hogy ez most jó szövege vagy rossz szöveg. És ezt muszáj, és meg is kell beszélni. Tehát szerdánként mégis összeülünk, Barna Imre a versrovatvezető, Mező Ferenc a próza, az olvasószerkesztő, és én minimum. De hogyha beesik hozzánk Farkas Zoltán, vagy Domány András, vagy Gárdonyi Laci, aki az internetes, akkor 6-7-en beszéljük meg az adott témákat.
És a szerző? Szerzővel is?
Ó, nem. Az nem.
Legyen ez most az első felvonásunknak a végszava, akkor kicsit zenélünk, és aztán folytatjuk egy picit más témával. Whatever. Akkor folytatjuk a beszélgetést Pészücs Juliannával, a Mozgóvilág főszerkesztőjével, de most váltok egy kicsit, és a műkritikussal fogok egy picit beszélgetni. Hát, hogy maradjunk azért a lapnál, megjelent egy kritikát benne, és hát ez abszolút napra kész lett. Az év kiállításáról írtál, El Kazovszky kiállításáról, amely vasárnap zárult, és hát valami elképesztő volt. Mielőtt megkérlek, hogy erről beszélj, el kell mondanom az élményemet, mert én vasárnap elmentem másodszor megnézni a kiállítást, az túlzás lenne, mert elképesztő tömeg volt, és meg akartam hallgatni Rényi András kurátornak a vezetését, és csak az ő vezetésén legalább 50-en voltunk, és 3,5 óra után még nem volt vége, csak el kellett jönnöm, mert esti dolgom volt, és a kiállítás az előírtnál és a szokásosnál tovább nyitva tartott, 7:30-8-ig ott maradt mindenki, hogy még egyszer, még utoljára. Miért gondoltad azt, hogy ez volt az év kiállítása? El Kazovszky egy olyan művész, 8 éve halt meg, aki ugyan benne volt a magyar kiállításlátogatók vagy képzőművészet kedvelők tudatában, de azt hiszem, hogy most derült ki, vagy most kezd kiderülni számunkra, hogy egész más, sokkal több, és valahova máshova kell az ő munkásságát helyezni, túl azon a szomorú és tragikus tényen, hogy persze a festőkről általában a haláluk után derül ki, hogy milyen nagyok voltak.
Szeretném magamat értelmezni, ha amennyiben azt írtam, hogy az év kiállítása, én nem azt mondtam, hogy az év művészeti revelációja. Én a kiállításra helyeztem a hangsúlyt. És talán még a cikkemből is kiderül, hogy itt egy fantasztikus teljesítményről van szó.
A kurátorok teljesítményéről.
Amelynél az 50%-nál nagyobbat tulajdonítok Rényi Andrásnak. És természetesen Rényi András nem tudott volna bármiből kihozni. De azért Rényi András életművének figyelője és folyamatos kommentátoraként mondhatom, hogy ő erre a fajta nyilvánosságra hozatalra abszolút alkalmas volt, és ezt erre ő edződött. Gondoljunk csak arra, hogy a szabadságtéri eleven emlékmű is Rényi András nevéhez fűződik. A 3 vagy 4 évvel, sőt már több évvel ezelőtti Velencei Biennálénak Forgács Péter anyaga, az is az ő kurátori munkásságának az eredménye. De nagyon erősen benne volt a Rembrandt és kortársak kiállításában,
és számos Rényi olyan... András 40 éve foglalkozik Rembrandttal.
Rembrandttal is, Caravaggioval is foglalkozik, de leginkább a hermeneutikával foglalkozik, és ő rajtunk, mint eleven emberekkel in vivo kísérletezi ki azt az új technikát, amelyben egy művészeti alkotást el lehet juttatni a közönséghez. Én Rényi előtt hittem is ebbe a technikában, meg nem is. Én egy precíz, klasszikus művészettörténeti oktatásban részesültem, Bayer Lajos egykori professzor tanítványa voltam, a pozitivizmusra ráhúzott szellemtörténet lelkes híve, és nagyon szerettem, hogyha például egy életműnek eleje van, közepe van, vége van. Nagyon utáltam azokat a múzeumokat, amelyek tematikusan rendeződnek, ahelyett, hogy történészileg rendeződnének. Mit tudom én, ott vannak a lovak, ott vannak a madarak, amott a szoptatóanyák, tehát ezt hívják ugye ikonográfiai rendezésnek, holott Rényi egyiket se csinálja. Tehát ő nem úgy nyúlt ehhez a Kazovszky témához, hogy kezdetben vala egy Nyugat-Szibériából elszármazott, a magyar életbe betagozódott festőcsemete, aki először stúdiógalériás volt, majd kibontakozott, mint az ellenkultúra bajnoka, majd ez lett, ez és ez is ez lett, de nem is úgy csinálta, hogy csak zárt tematikai egységekben sorolta volna föl a dolgokat, hanem egy alapproblémára húzta föl az egész kiállítást, megnézte, vagy ahogy ő gondolta, hogy miről szól ez az életmű, és ebből az alapgondolatból fejtette ki az egészet. Mondhatnám azt, és én ezt beszéltem Andrissal akkor, amikor én is részt vettem az egyik ilyen terápikus vezetésénél, mert ezt ő reggeltől estig csinálta, a magyar értelmiség szinte apraja, nagyja, Rényi Andris interpretációjában megkapta a Kazovszkit, mintha egy bányában dolgozott volna, úgy tette meg, és mondtam, hogy hát én a következőre jutottam. A Kazovszkinak volt egy alap allegóriája, ő magát, mint Pigmalion tételezte, aki csinál valamit, teszem azt egy szobrot, a Galatea, majd megelevenedik. De itt megfordult a dolog, és a Galatea lett Kazovszki, és Rényi lett a Pigmalion. Tehát egyszerűen a saját képére és hasonlatosságára egy hermeneutikai mintadarabra csinálta meg Kazovszkit hibátlanul. És ehhez egy olyan fajta színházi érzékenységre volt szükség, amelyre a Kazovszki téma fantasztikusan alkalmas, hiszen maga is színház közeli ember, mármint a Kazovszki, aki díszlettervező, rendelkezésére állt a Nemzeti Galériának ez az elképesztő együttese, amely valamikor Munkásmozgalmi Múzeum volt, majd később a Ludwig Múzeum volt, majd bekebelezte a Nemzeti Galéria. Valószínűleg ennek is vége lesz, amikor a Nemzeti Galéria úgy Susanne-ben kiköltözik majd valahova máshova, de minden esetre alkalmas volt ez az abszurd, majdnem szürreális légkör arra, hogy egy színpadi teret be tudjon rendezni, és ezt ő be is lakta ezzel a színpadi térrel. Én megmerem kockáztatni, hogy abban a közelítésben, ahogy a műcentrikus vizsgálat egy művésszel kapcsolatos, én a Kazovszkit nem tartom olyan jó művésznek. Mentségemre legyen szóval Rényi Andris is folyamatosan mondta, hogy nem is volt olyan jó festő. Egy nagyon jó művész volt. Többek között ezzel a hermeneutikai, azaz interpretáló rendezéssel felvilágosított valamennyiünket, hogy a művészet valamilyen mennyivel több, mint a szakma gyakorlása a felső fokon. Annak idején Picasso mondta azt, hogy kénytelen vagyok bal kézzel rajzolni, mert a jobb kézzel
túl szép
dicset csinálok. És Cézanne is mekkora nagy erőfeszítést tett, hogy megtanuljon rajzolni, és végül is ő tényleg a legnagyobb művészek egyike. És Kazovszki nem volt olyan jó festő. Jó művész volt, aki, mint a kiforró víz a lábosból egyszerre csak többet tudott nyújtani, mintha tisztán festő lett volna, vagy művész.
Csak szeretném futólag idézni Rényi Andrást, aki azt mondta ezen a vezetésen, hogy ő nem kiállítást csinált, és bocsánatot kért a hallgatóságtól, hogy ez nem egy kiállítás, ez egy esszé. Vagyis ő maga is utalt arra, hogy ez egy gondolkodási folyamatnak egy fázisa, amit ő kifejtett. A másik pedig, hogy egy művészettörténész ismerősömmel, barátnőmmel néztük végig a kiállítást, hát én imád másodszor természetesen, és akkor a kiállítás egy harmadánál körülbelül azt mondta, hogy hát nem tudott festeni, nem tudott rajzolni, hát ez van eldugva e mögé, a hatalmas apparátus mögé, és mire a végére értünk, akkor azt mondta, helyesbitek. Tudott, de letagadta.
Igen, én a mesterével, Kokas Ignáccal egyébként beszéltem Kazovszkiról, annak idején kérdeztem, hogy mi a véleménye róla, ő imádta. Tehát valószínűleg tudott, nem tetszettek a korai dolgai, sajnos írásban, sajnos szerencsére írásban is adtam, de rettentő régóta vagyok a műkritikusi pályán, az első műkritikám 1971-ből származik, még a gyermekeim születése előtt, és azóta mondhatnám azt, hogy mentál higiénés szükségletem, hogyha én egy két hétig nem írok, akkor ma már a Facebookkal vannak így az emberek, hogy muszáj, egy kényszert éreznek, hogy valamit írjanak. Nekem is szükséges, hogy ezt írjam. És ennek következtében rettentő gyorsan elém került stúdiógalériás korából.
Hát persze te nem csak íráskényszert érzel, hanem ez hozzátartozik, hogy hát valami elképesztő teljesítményekre képes kiállítás járó vagy.
Ez igaz.
Nem is tudom, hogy fér be, és hogy ha arról van szó, akkor természetesen nem egyszer nézel meg egy kiállítást.
Hát ezt hatszor, ezt a Kazuszkit, de ez egy csúcs ebből a szempontból. Ennyiszor nem szoktam megnézni egy kiállítást.
Igen. És meg kell mondanom, hogy azért finoman érződik az írásodon, hogy itt nem azoknak jár ki tőled a legnagyobb tisztelet, nem a mesternek, akiről a kiállítás szól, hanem aki a kiállítást készítette. Egy ilyen egészen lehelett finom distancia, úgyhogy én rájöttem tengersok eszemben, hogy te nem vagy el Kazovszki rajongó. De maradjunk egy picit a képzőművészetnél, csak váltok. Van még egy képzőművészeti vonatkozása, különös tradíciója a mozgónak, hogy itt összekapcsolom a dolgokat. Ez a képeslap. És ne haragudj, de ezt muszáj szóba hoznom, mert azt hittem, jó, hát ez egy nagyon finom gesztus, hogy minden számban benne van két, esetleg négy képes lap is, és hát az egész magyar, sőt időnként nemzetközi képzőművészet, a friss, az új, a régebbi, mikor, hogy mi, ez megjelenik. Én évekig gyűjtöttem a mozgót, és ezek a képes lapok nekem el vannak téve, mert különlegesek, és kiküld már képes lapot, én ajándékkísérőnek szoktam használni, hogyha valami egészen extravagánsat akarok, és kikeresek valami oda, vagy az illetőhöz illő lapot. De hát ez egy dolog, hogy a labban van képes lap, de azt tudom, hogy te képes lapgyűjtő vagy, és valami horribilis gyűjteményed van. Ez hogy jött?
Visszatérek az aranytöpöltyű szintjére, arra a gyerekkori vallomásra. Először is leszeretném szögezni minden híreszteléssel szemben, hogy a képeslapot nem mi találtuk ki a mozgóvilágban. A mozgóvilág ugye előttünk is volt, nagyon viharos a történet, és most hagyd, ne menjünk ebbe bele, de minden esetre én ragaszkodtam ahhoz, hogy a mozgóvilág mindig 128 oldalon legyen, mindig legyen benne kritika, mindig legyen benne saját, rossz minőségű, ez hozzátartozik, hogy offset nyomással nagyon rossz, vagy legalábbis nagyon nehezen olvasható képek vannak fekete-fehérben, és ez megtehettük volna, hogy befűzünk színes mellékletet, hogyha akarok, ez is hozzátartozott, hogy a mozgóvilág mindig adott képzőművészeti mellékletet. Mi akkor úgy gondoltuk, hogy az elődeinknek a tipjét átvesszük, kétségtelen találkozott az én gyerekkori kreativitásomnak a szintjével. Büszkén jelenthetem, hogy azt hiszem, hogy az országban nekem van, de ez egy speciális képeslapgyűjtemény, mert kizárólag képzőművészeti témájú dolgokat gyűjtök, még az építészetnek is ilyen lehet. 60 ezer lexikát képeslap, 60 ezer fölötti képeslapgyűjteményem van, de mielőtt még teljesen infantilisnek tűnnék, noha zárójelben az is, de hát ebből nekem hihetetlen hasznom származott. Először is, ha én diát gyűjtöttem volna, azt most dobhatnám ki a szemétbe. Azok először is rettentő gyorsan tönkrementek, és ezeket pedig fogom, és ha publikálok, vagy ha tanítok, beszkennelem és csókolom. Én olyanokat tudtam utazásaim során, vagy antikvár közben megvenni, amik az interneten sincsenek fönt, sehol nincsenek, csak az én fejemben vannak bent, mint egy láthatatlan gyűjtemény, éppen azért, mert katalogizálva vannak. Úgyhogy a memóriámat és a és a nyugalmamat. Tudod, az az igazság, hogy mindenkinek vannak létezés technikai trükkjei. Azt mondtad, hogy hogy fér bele az időmbe? Hát úgy fér bele, hogy bizony, van, aki keresztrejtvényt fejt, van, aki lelkes krimi olvasó. Én játszom, és ez a játék egy bizonyos folyamatos memória gyakorlatot is jelent a fejembe, egyfajta rendet is teremt.
Benézed magad a művekbe, és akkor tudod, meg felidézed.
Igen, meg bizonyos dolgokra rájövök, de nagyon határt szabok neki, például nem vagyok hajlandó hivatásos gyűjtő lenni, ezt én kizárólag a szakmai melléktermékemnek tekintem, nagyon jó kiegészítő sportág, olyan, mint amikor egy boxoló különben úszik. Ez egy, kb. Így kell.
Hát nem olyan, mert az úszás az legalább olyan nemes, ha nem nemesebb sportág, mint a box, mert legyen szabad nekem ennyire elfogultnak.
Csak
nem?
Nehéz.
Igen, de szóval, és én nagyon, nagyon köszönöm neked, hogy beszélhetünk erről a képeslap gyűjtésről, mert persze az ember azt mondja, hogy reprodukció, Istenem, egy ilyen rendkívül képzett, nagyon-nagyon-nagyon jó ízlésű szakember, hát reprodukció. Szóval az emberek tudatában még mindig van valami pici megvetés a műfaj iránt. Én bennem nincsen, noha nem vagyok gyűjtő, de én úgy gondoltam, hogy ez ilyen emlékeztetőre jó. Én például ezért fotózok, nem tudok fotózni, rossz fotós vagyok. Nem mutogatom senkinek a fényképeimet, én csak azért fotózok, hogy az emlék megmaradjon, hogyha meglátom azt a félre sikerült képet, akkor eszembe jusson, hogy ott akkor mi volt. És azt gondolom, hogy ennek a levelezőlap gyűjteménynek is van ilyen funkció, hogy fölidézed az igazi művet.
Persze. Valószínűleg a későn jött internet következtében ez általában véve a papír isten előtti hódolásnak a tudnék, nem csak képeslapot gyűjtött, csak az mondjuk az egy ilyen kitüntetett helyen van, mert azon viszonylag, tehát én nekem egy borzalmas könyvgyűjteményem van, és borzasztó katalógus gyűjteményem van. És ehelyett mondom, hogy erre én rettenetesen büszke vagyok, mert én nem tudnék kortárs vagy magyar művészetről írni, ha én Gipsz Jakab ról fogalmazva nem mehetek oda a könyvespolcomhoz, és akkor kiemelek egy 10 cm átmérőjű gipsziakabról szóló irodalmat, amelyben egymás mellett vannak a monográfiák, a katalógusok, stb. És akkor még persze előveszem még mellé a képeslapokat is. Na most ez papíristen. Én tisztában vagyok, de fiaimmal, fiam is, az egyik fiam művészettörténész, de a másik is nagyon közel van a művészethez, informatikus, matematikus, tipográfus, tehát mindegyik azért közel van valamennyire, és szoktunk versenyezni, hogy vajon ki tudnám-e váltani a könyvtáramat az internet.
Melyik a gyorsan?
Igen. Nem tudom. Nálam biztos, hogy nem a könyvtára gyorsabb, mert rend van. De hát a hely az előbb-utóbb
elfogy.
Infarktust fog okozni a falakban. Elfogy, de hát nagy lakásban lakom, és még egyelőre, de ez rengeteg időt vesz el. Tehát ennek a, mint egy, ha kertem lenne, ennek a gondozása, ez egy komoly feladat. Nagyon nagyon, enélkül nem tudnék működni. Tehát ez hozzátartozik.
Látod, ezt a munkakörödet nem is vettem számításba, amikor azt mondtam, hogy 3 ember helyett dolgozom, most már nem becsülöm meg, hogy hány ember helyett dolgozol. Viszont akkor papíristennek hódolattal köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm ezt a beszélgetést. Kedves hallgatók, önök Pészűcs Juliannát hallották.